Fak Jánossal, Pilis Csabán a missziói konzultáción találkoztam, ahol az evangélikus egyház missziói ágai gyűlnek össze évente, hogy tapasztalatokat cseréljenek. Itt a megalakuló vakmisszió főszervezőjeként van jelen. Arról kérdezném most, hogy hogyan alakult az ő élete, mikor, milyen módon lett vak, és hogyan él most ebben az élethelyzetben.
Én látássérültként születtem, koraszülött voltam, beleszülettem ebbe a látássérült helyzetbe, aztán 11 éve megvakultam teljesen. Azóta úgy gondoltam, hogy nem befordulni szeretnék, hanem másokon segíteni, akik sorstársaim, és azt látom rajtuk, hogy nem szólnak senkihez sem, inkább elfordulnak az emberektől, és ezért gondoltam azt, hogy akkor inkább valamilyen úton lehetne őket is terelgetni, vagy megmutatni azt az irányt, ami közelebb visz minket Istenhez.
Te hogyan kerültél közel az egyházhoz, evangélikusokhoz?
Katolikus voltam régebben, meg is bérmálkoztam, és aztán egy lelkész családnál találtam még régebben albérletet Pesten is, lekerültem hozzájuk vidékre, és igazából ott ismertem meg a feleségemet, és így bekerültem az evangélikusokhoz, végül is inkább így kerültem szorosabban az egyházhoz, és azóta is mindenhol ott vagyok, rendezvényeken, ahova el lehet jutni, folyamatosan mozgásban vagyok így egyházon belül.
Mi hajt téged, hogy ott legyél ezeken a egyházi szervezésű rendezvényeken?
Hogy megmutassam azt, hogy attól még nem látok a szemeimmel, attól még azért a szívemmel többet látok, és hogy nagyon sok erő kell hozzá, meg nagyon sok segítség ahhoz, hogy mutassunk magunkból valamit, hogy igen, így is lehet élni. Nem egy betegség a vakság, hanem ez egy állapot, amit el kell fogadni, és ezzel együtt ugyanúgy lehet élni, mint egy látó embernek, csak segítséggel.
Hogyan tudod ezt elérni ezekben a társaságokban, ahova jársz, és ezekben a közösségekben? Hogy látod, hogy fogadnak el téged?
Én eléggé alkalmazkodom a környezethez. Nagyon sokat szoktam beszélgetni emberekkel. Ugye én csinálom a evangélikus ifjúsági vaktábort, és innen jött az ötlet, hogy akkor csináljunk egy vakmissziót.
Erről a vaktáborról először mesélj nekünk egy kicsit, hogy hogyan működik, mennyiben van jelen a lelki töltet ebben, tehát mitől evangélikus?
Az evangélikus vaktábor az evangélikus ifjúsági osztály égisze alatt megy, és gyakorlatilag az ország minden pontjáról jönnek látássérültek. Van olyan, aki nem is jár templomba, meg nem evangélikus, hanem van, aki például katolikus kántor, mert katolikus templomba jár és ott kántorizál, de nagyon szeret így közénk jönni, és ugyanúgy elfogadjuk egymást, nagyon jókat beszélgetünk. Az az elsődleges cél, hogy mindenkit megszólítani egy közösségen keresztül, ahol jól érzi magát, bárkivel tud beszélgetni, rengeteget szoktunk énekelni, kirándulni, reggeli és esti áhítatuk vannak, tehát minden programnak megvan az ideje, ahol az ember ki is kapcsolódhat.
Hogyan tapasztalod ezt, hogyan csatlakoznak ebbe a programba más felekezetből jövők? Mondjuk az áhítatokat is szívükre tudják venni? Teljesen egyek tudtok lenni így ebben?
Igen, sose volt még így vita hitbeli kérdésekről. Jó beszélgetések kialakulnak. Most ez a csapat, azt tudni kell, hogy ez egy olyan csapat, hogy 18 éves kortól fölfele, 40 éves korig nagyjából, és megérti mindenki a másiknak a problémáját, hitbeli kérdéseit, tehát közösen így nagyon jókat lehet erről beszélgetni.
Mondtad, hogy évente megszervezitek ezt a tábor, de hát az pont a szívfájdalmat, hogy az év többi részében nem találkoztok, nincsen közösség, és nehezen találnak gyülekezetre is az ilyen fogyatékossággal élő emberek, a vakok. Ezért is indítottátok el a missziói központ támogatásával a vakmissziót. Mondj erről valamit nekünk.
Vaktábor nyáron szokott lenni egy hetes, és van ennek egy utótalálkozója. Úgy látjuk, hogy kevés az az alkalom, hogy tényleg kikapcsolódjunk a hétköznapokból, kimozduljunk, kimozdítsuk azokat a látássérült testvéreinket, akik gyakorlatilag lakóotthonban laknak, vagy intézetben, akik nem igazán mozdulnak ki, és ezért gondoltam azt, hogy akkor legyen egy olyan szervezet, ahova érzi, hogy biztosan tartozik, és bármikor tud ránk számítani, és innen jött az ötlet, hogy akkor legyen egy evangélikus vakmisszió.
Mit szerveztek, és hogyan gondoljátok ennek a működését, mi van előttetek?
Most az elsődleges célunk az az, hogy a gyülekezeti énekeskönyvnek megcsináljuk a Braille változatát, hogy a vakok is tudják a templomban énekelni a gyülekezeti énekeket, ne csak ott üljünk és próbáljuk követni a verszakok alapján meg a szöveget figyelve az éneket, hanem mi is be tudjunk kapcsolódni, és ugyanez a új énekre is értendő, tehát szeretnénk az új éneket is kiadni.
Én most láttam ezt az egyik énekes könyvet, egy részletét. Erről kicsit mesélj nekünk, hogy kézzelfoghatóbb legyen a hallgatóknak, és milyen lesz ez az énekes könyv.
Például a gyülekezeti énekes könyv az úgy fog kinézni, hogy csak a szöveg lesz benne, egy látó példánynak egy oldala, az gyakorlatilag nálunk másfél oldalnak felel meg, és nálunk egy oldal az egy A4-es papír méretű oldal, tehát azért ez dupla olyan vastag lesz, na most ez 5 kötetbe fog nekünk beleférni.
Kiktől reméltek támogatást ehhez, vagy hogyan lesz ennek az anyagi háttere, mert nagyon drága a nyomtatása ennek a fajta könyvnek, tehát a brailleírásos könyveknek.
Igazából adományokra számítunk, hogy aki csak tud erre áldozni, a missziós központ is támogatja ezt, és gyülekezetektől várunk még erre segítséget, ja, és pályázunk is.
Mit gondolsz, mennyiben más, hogy éli meg a hitet egy nem látó ember? Amennyire mondják, hogy más érzékszervei sokkal kifinomultabbak a hitben, hogy jelentkezik ez a különbség? Te mit tapasztalsz?
Ez egy nehéz kérdés. Igazából én azt szoktam mondani, hogy mindenki istenkereső ember, és még én is az vagyok, tehát most nem azt mondom, hogy nem hiszek, de azért vannak megerősítések, akiket megszólítunk akár a gyülekezeten, vagy az énekeken keresztül, vagy ha csak megállok az utcán beszélgetni emberekkel. Mindenkinek ugye az a kérdése, hogy hogy élem meg a vakságot, akár a világi életben, de akár az egyházi keresztény életben. Nem egyszerű.
Tudsz esetleg mondani valami éneket, ami a kedvenced? Tehát olyan, ami a szívedhez szólt, amit úgy könnyen egyből megjegyeztél, hiszen nincs előtted a szöveg, ami a fejedbe íródott és a szívedbe.
Az ifjúsági énekből a 112-es ének, ezt el is neveztük vaktáboros éneknek, mert ha megnézzük a szövegét, akkor gyakorlatilag a látásról van benne szó. Nekünk a vaktáborban ez így megragadt, ez az ének, ezt mindig el szoktuk énekelni.
Hogy is van ennek a szövege?
Valahogy így van, hogy nyisd meg vak szemünket, hogy meglássuk mind ezt.
Mit gondolsz, mi az, amire meg kell nyitni? A látó és nem látó embereknek is a szemét, tehát miről szólhat tartalmilag ez az ének, hogyha nem is mondjuk most végig a szövegét?
Nagyon tömören akarok fogalmazni, akkor gyakorlatilag arról szól, szerintem úgy mindegyik énekre igaz ez, hogy csak is egy valaki lehet a középpontban, az is ugye az Úristen, és akármi történik velünk, ha gond van, ha baj van, öröm van, bármikor mindig hozzá lehet fordulni, és igenis keressük az ő közelségét.
Van valami, amit te fontosnak tartanál elmondani magadról a hallgatóknak?
Nem is inkább magamról, hanem arról, hogy nehogy azt érezzük ezzel a vakmisszióval és ezzel a vaktáborral, hogy most csak így valamit meglengetünk, és akkor így aztán eltűnünk, hanem szeretnénk azokat a látássérült testvéreket megtalálni, akik vagy gyülekezetben járnak, vagy pedig akik még nem járnak gyülekezetben, és nem is tudnak erről az egész dologról, hogy van egy vaktábor, meg van egy vakmisszió, és legyen egy olyan közösség, ahova tartozni tudnak, és legyen meg az a biztos pont neki, az az összekapcsolódás. Ha esetleg még nem is jár templomba, de szeretne járni egy ilyen közösségbe, akkor jöjjön, keressen minket, és aztán rajtunk keresztül meg eljut a templomba akár.
Családodról mondanál egy pár szót nekünk, hogy jobban megismerjünk mégis a végén?
Feleségemmel és gyermekemmel együtt orvosházán élünk, ja, és Borssal együtt. Feleségem kórházban dolgozik, a lányom 14 éves, az orvosházi evangélikus gimnáziumba jár. Bors, a vakvezető kutyám, ő egy német juhász kutya, most egy kicsit méltatlankodik, ő 10 éves, és gyakorlatilag egy, hát mondhatom azt, hogy egy evangélikus kutya, mert mindenhol ott van, ahol én.
Már 8 éve kísér téged mindenhova, és reméljük, hogy még sokáig társad lesz ő is. Köszönöm szépen a beszélgetést! Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Szeverényi János evangélikus missziói lelkész gondolatait.
Én a magam részéről nagyon örülök annak, hogy evangélikus egyházunkban elkezdődött a vakok felé való szolgálat szervezettebb módon. Eddig is gyülekezeteinkben is, családi körben vagy ismerősök körében találkozhattunk vakokkal, egyházban, egyházon kívül, és azt hiszem, hogy mint minden betegség, minden fogyatékosság, az embert megriasztja. Sokszor elfordítjuk a fejünket, és nem merünk ezzel szembesülni. Isten szeretete minket mégis arra indít, hogy foglalkozzunk velük, hogy forduljunk feléjük is. Mi az úgynevezett látók, akik testileg látunk. Úgy gondolom, hogy akik mindig is láttak földi életükben gyerekkoruktól kezdve, el sem tudjuk képzelni, hogy mit jelenthet vakon élni. Még akkor sem, hogyha vannak olyan kiállítások, amikor megpróbálják a látogatóval megéreztetni, hogy mit jelent vakon élni, mert bekötik a szemüket, és akkor valamilyen termen keresztül vezetik őket. Átélik, hogy a teljes sötétségben hogyan lehet néhány percig létezni, de azt elképzelni, hogy éjjel-nappal is folyamatosan valaki számára becsukódott ilyen értelemben a külső világ, felfoghatatlan számunkra. Amit szeretnék megosztani a hallgatókkal, az az, hogy van belső látás és testi külső látás is. Jézus, amikor a földön járt, az emberek között élt, tudjuk, hogy meggyógyított bizonyos betegségekből embereket, így vakokat is. De nem gyógyított meg minden vakot, nem gyógyított meg minden beteget, hiszen az ő célja nem az volt, hogy valami különleges csoda orvosi rendelőt nyisson, hanem jelt adjon arról, hogy ő Isten fia, és eljött az a korszak, amikor Isten szeretetét az emberek átélhetik, megélhetik, közel kerülhetnek Istenhez, találkozhatnak vele, átélhetik az életük megváltozását, a bűnbocsánat által, az újjászületés által, és ehhez Jézus mint egy messiási jeleket adott. Ezért üzeni például a börtönben lévő keresztelő Jánosnak, aki kétségeket él meg afelől, hogy ő miért került börtönbe, pedig Jézus útkészítője volt, hogy a vakok látnak, a sánták járnak, a süketek hallanak, és a szegényeknek hirdettetik az evangélium. Ugyanakkor vitája volt az úgynevezett látókkal, akik azt hitték magukról, hogy látnak és mindent tudnak, ezek általában buzgó hívő, templomba járó, az átlagosnál többet imádkozó és jobban adakozó emberek voltak, akiket a korabeli nyelven farizeusoknak neveztek. Ővelük volt Jézusnak vitája, pont egy vak ember meggyógyítása kapcsán, ebből a bibliai szakaszból felolvasok néhány mondatot. A farizeusok megkérdezték Jézust, hogy talán mi is vakok vagyunk. Jézus ezt mondta nekik, ha vakok volnátok, nem lenne bűnötök. Mivel azonban most azt mondjátok, hogy látunk, megmarad a bűnötök. Jézus szóvá tette a belső vakságot, hogy lehet, hogy valaki tökéletesen, élesen látja a világot, a környezetét és a másik embert, a másik hibáját, a másik ruháján a foltot, vagy a másiknak az esetleg mosdatlanságát, vagy egyéb problémáit, de belül mégis vak. Mi lehet ez a belső vakság? Én szerintem lényegében a szeretetlenség. Tehát a gyűlölet, a szeretetlenség az igenis elvakít. Még szoktuk is mondani, hogy vakgyűlölet. És a szeretet az, amely igazán látóvá tesz minket. Hát természetesen minnyien úgy vagyunk vele, akiknek fontosak vaktestvéreink, hogy nagyon szeretnénk, hogy meggyógyuljanak testileg is. És hallunk is bizony csodákról, a mai időkben is vannak olyan események, amikor különleges, csodálatos módon meggyógyul valaki testi betegségéből. Én is átéltem ilyen kisebb gyógyulást a magam életében. Olyannak is örülünk, amikor halljuk, hogy klinikai szinten új módszereket bevezetve korábban nem látókat meg tudtak gyógyítani. Tehát ezért küzdeni kell, ezen dolgozni kell. De számolni kell azzal, hogy a vakok többsége nem gyógyul meg, és azokat is szeretni kell, azok számára is hirdetni kell a bűnbocsánat evangéliumát, és nyilvánvalóan az a legjobb és legideálisabb eset, amikor valakinek megnyílik a belső látása is, és a külső látása, tehát a testi látása is működik, testi-lelki szellemi értelemben látóvá válik, de ez sajnos nincs így minden esetben, de a hangsúly mindenképpen arra kell, hogy kerüljön, hogy a mi belső látásunk működjön, Isten érintse meg a belső érzékszervünket az ő szeretetével, hogy lássuk életünk értelmét, tartalmát és célját, ez pedig az Isten és az emberek tisztelete, szeretete és szolgálata.